legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben mennyezőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyétek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték, azok azt színültik. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle és vigyetek belőle a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegény, és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, csak amikor már megittasodtak, akkor az alávalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte még Jézus csoda jeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ez az evangélium igéi, de kedves testvéreim, a víz borrá változtatása olyan, mint egy mese. Ám ha hiszünk Jézus Krisztusban, Isten megtestesült fiában, akkor a Szent Evangéliummal kapcsolatban minden gondolatunkat ki kell mondanunk. Azokkal bátran szembe szabad néznünk. A Szentírás illetően tragédia szőnyeg alá söpörni szemétnek tűnő gondolatainkat is. A víz borrá változtatása egy lakodalom közepette olyan, mint egy mese. A mesékben pedig nem hiszek, de az igazi meséket szeretem. Persze nem a Vacka Rádió, bocsánat a szóért, hülyéskedéseit, amely nem más, mint a felnőttek hétköznapi lötyögéseinek infantilis megismétlése a gyerekeknek, és ezzel lenézik azokat a gyermekeket, akikről azt mondta a mi Urunk, hogyha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Az igazi mesékben nem hiszek, de hiszek az emberben, aki azt a mesét kitalálta. Hiszek a benne levő világot meghaladó vágyakozásban. Mert a világon túlmutató vágy van az emberben. És ezt fejezi ki a mesékben. Az a gyermek, akinek nem mesélnek a klasszikus nagy meséket, annak nem dolgoznak a legmélyebb emberi képességén, az Isten utáni vágyakozáson. Például az az ember, aki örökké éhezik, bár kemény fizikai munkát végez, de soha nem táplálkozhatik jó falatokkal, ezt a vágyát egy mesébe vetíti bele, terül-terül asztalkám. Tudja, hogy ilyen nincs. Maga a mesélő nem hisz a saját meséjében, de szíve mélyén egy olyan világra vágyakozik, ahol valami végtelen jóság neki is megadja azt, amit a többieknek. Az igazi mesék kitalálója hisz az utolsó ítéletben. A rosszat megbüntetik, a jó pedig örök jutalomba részesül. Nemrég egy főpap mondta valahol, hogy régen riaszgattuk az embereket a pokollal, ma viszont hát, hogy az irgalmasság meg a szeretet. Bocsánat, elvégezte az illető a teológiát főpap létére? Az evangélium azt szerint, hogy örömhír. Mitől való, miért örömhír? Azért, hogy megszabadít a pokoltól. Vagyis egy olyan örök élettel, amiben nincs Isten. Ez az örömhír. Az igazi mesék tudnak egy végső ítéletben, és egy végtelen boldog életben, hogy egyszer majd minden jó lesz. 2-3 évszázada elindult a Szentírás mítosztalanítása, és az úgynevezett tudósok mindazt, ami csoda, egyszerűen mesének minősítették, főleg az Ószövetségbe. Persze, hogy vannak az Ószövetségben tanmesék, ilyen például a Jónás a halban, melynek az a lényege, nem az a lényege, hogy megtörtént-e, hanem ez profécia a profetizmusról. Arról való jövendőlés, hogy mi a jövendőléseknek a célja. Az, hogy Ninive, vagyis a pogányok is megtérnek. Ezt a zsidó proféta maga se értette meg, hogy miért menjen ő Ninivébe. És mikor teljesedett be? Pünkösd után. Amikor Pál, Péter és a zsidó apostolok a pogányoknak hirdették az evangéliumot, és azok megtértek. Persze, aki olyan gyermek, ilyen naív, hogy azon gondolkodik, hogy egy cethal gyomrába hogy lehet 3 napot és 3 éjszakát tölteni, az is megérti az üzenetet. Ezek valóban tanmesék. Ám az ilyen valóságos, isteni üzenetet közvetítő tanmeséken felbuzdulván egyes tudósok odáig merészkedtek, hogy mindazt mesének minősítették, ami csak olvasható az Új és az Új Szövetségben. Nekem Strasbourgban az egyik paptanárom mondta, egyetemi tanár, ha Balázs atya engem hallgat, akkor elveszíti a hitét. Na professzor, az én hitem nem függ az ön előadásaitól. Ezért tart Nyugat ott, ahol tart. Az úgynevezett felvilágosodásnak az ideológiájába belefulladt ez a tudós társaság. Ugyanis a felvilágosodásnak van a történelemre vonatkozólag egy dogmája. És a természettudományokban, meg a történelemben a legrosszabb a dogma. Az, hogy csak az történhetett meg régen, ami most is előállítható, ami most is megtörténik. Tehát mivel ma nincsen ilyen, hogy 3 napos vagy 4 napos már szagló hullát föltámasztanak, azért a lázát sem támasztotta fel, hanem valami másról szól. Odáig merészkedtek, hogy Jézus csodáit sorra ilyesminek minősítettek, egyik sem történt meg, mert az ma nem történik meg, hogy Lázár föltámadjon, vagy hogy a kenyeret egy áldással megszaporítsa valaki, vagy hogy a vizet borrá változtassa. Igen, végül ez az ideológia oda vezetett, hogy Istennek tilos a belépés a világ mindenségbe. Ha egyáltalán van Isten, persze, hogy van, de ő távol van, ez a világ pedig szépen működik a saját törvényei szerint. És a működéséhez nem kell semmiféle isteni belépés. Persze, ez a tudós réteg már régen lemondott az emberi értelem legnagyobb teljesítményéről, a filozofálásról, amely ugyanolyan logikus lehet. Az, hogy tulajdonképpen a semminek kellene lenni. Mert az érthető, ha nincs semmi. Az érthető. Ha semmi nem lenne. De ha egy porszem van, az nagyon nagy probléma. A nem létezés örök sötétsége fölött van a világ. Nem magyarázza meg létében a világ önmagát, tehát a világ nyitott egy teremtő Istenre, nem is beszélve az emberre, aki szabad. A szabadság az nem az anyagból való. De akkor nem mondjuk azt, hogy nem szabad, Most nagy bajban van egyes nyugati filozófiai irányzatok, mert egyrészt végtelen szabadságot tulajdonítanak az embernek, másod pedig tagadni kell a szabadságot, mert nem lehet megmagyarázni az anyagból, és a szabadság feltételezni egy isteni teremtést. Hogy az ember nem csak a majomtól van. Hogy a testünk rokona lehet az élő világnak, de én nem vagyok rokona. Az ember nyitott. Tehát a kánai mennyegzőn történteket ott kell megragadni, a csodák teljes tagadása vezetett oda, ahova vezetett a csodák teljes tagadása, mert végül is oda jutottak, hogy akkor ki a názáreti Jézus? Egy szeretetet, irgalmat, jóságot hirdető, szerencsétlen próféta. Felakasztották, meghalt. Persze a tanítványai úgy szerették, hogy ez volt az ő lelkükben a föltámasztása. Akármi is történt a kánai lakodalomban, soha senki meg nem írta volna, és ha valaki megírta volna, engem nem érdekelne jobban, mint egy jó mese, ha Jézus föl nem támad a halálból. Egy új testben. De az ő teste volt. Ez az átváltoztatás. És 40 napon tanította őket, és 40 napon kommunikált vele egyszer több, mint 500 testvérnek. És azt mondja, hogy tapogassatok meg, tehát nem vagyok szellem. A történet itt tartozik ránk. Ott vonatkozik miránk és érint meg minket, hogy Jézus miután megfeszítették a harmadnapon dicsőséges testben föltámadt. Az evangelista csak ezért írta meg ezt az eseményt. Szent János, aki jelen volt a történteknél, így fejezi be az esemény leírását. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kezdte. De utána meg folytatta. Kedves testvérek, ha egy zsidó magát Istennek tartja, akkor azért nem szokták megfeszíteni, hanem a bolondok házába csukják. Jézust viszont nem verték meg azért, mert bolond, hanem halálra ítélték, mert ott voltak a csodák. Csak az üzenetet nem fogadták el, hogy kicsoda. Hogy én és az Atya egy vagyunk. Igen. És egyre másra követeltek újabb csodákat, de nem akartak benne hinni. És erre mondja ez a nemzedék, gonosz nemzedék. Gonosz, mert ellenáll az Isten utolsó küldöttjének, Istennek magának. Nem is adatik neki más jel, mint Jónás proféta jele, mint Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a Cet gyomrába, úgy lesz az emberfia is, vagyis föltámadására utal, amely minden korábbi ószövetségiben is véghez vitt csodákat igazolja. És igazolja a mesékben kifejeződő ember vágyát, a pogány ember vágyakozását is, hogy egyszer minden jó lesz. Édesanyjának adott válaszában is utal, halálára és föltámadására, mert azt mondja, hogy asszony, így nem szólítja meg, hanem azt mondta neki, hogy édesanyám. Miért mondja, hogy asszony? Mert majd abban az órában nevezi még asszonynak, amikor haldoklik, asszony, íme a te fiad. Asszony, még nem jött el az én órám. Többször elmondta Jézus az ő óráját, hogy azért jött, azért az óráért jött. De mi az az óra, amiért jött? Az utolsó vacsorán azt mondta, mikor már tudta, hogy elfogják és kivégzik. Most eljött az óra, atyám, dicsőítsd meg a fiadat azzal a dicsőséggel, melyben a világ teremtés előtt részem volt. Tehát Jézusnak az énje a személye, a világ teremtés előtt az atyánál van. Az Isten 3 személy. És az utolsó mondat, amely az evangelista lezárja az eseményt, így szól, kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Jézusnak, az Isten fiának az órája az a halál és föltámadás órája. Az a dicsőség órája, amikor megmutatkozik, hogy ő ki-e az atyának, és az atya ki-e neki. Hogy egy örök kapcsolat, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény. És azért jött, hogy ezt a kapcsolatot fölrepítse a szívéből, és minket is befogadjon, hogy Istenségéből adjon. Egyébként ezt jelenti a túlcsorduló bor, az öröm, az Isten élet, a lélek. Ez az az óra, a dicsőség órája, amiért jött. És íme Kánában ezt előrehozza Mária kérésére. Ez egyszer történt, hogy ő meghalt és föltámadt. De mindannak végső értelme, amit csodát korábban tett, sőt, minden ószövetségi csodának, minden tanmesének, minden emberi vágynak. Jézus a teremtés ura. Egyébként ma is vannak csodák. De mennyire nem hír. Bergoglio egyházmegyéjébe, a jelenlegi pápa egyházmegyébe, 90-es évek elején, az egyik városban, lehet, hogy éppen a fővárosban, egy külső területen, kis jelentéktelen plebánián egy fiatal pap misézett, és az ostya elkezdett vérezni. És jelezte az érseknek. Azt mondta, azonnal tett külön. És évek múlva vitték el egy laboratóriumban, nem mondták meg, hogy mi, csak kérik, megfizetik, hogy vizsgálják meg. Emberi vér. Ugyanazon vércsoportban tartozik, mint a turini lepelnek a véres lenyomatai. Tessék utána nézni, kit érdekelnek a csodák. Nagyvonalúan, mintha nem is történnének. De itt nem erről van szó. Istennek a visszautasítása, hogy nem léphet be a világba. Hogy nem történhet meg az, ami egyszer s mindenkorra megtörtént, hogy a názáreti Jézusban Isten eljött. Ő valóban megtette azt, ami soha nem tehető meg senki által ebben a világban, hogy egyik dolog másik dologgá változzék. Ez ellentmond a világ törvényeinek, de nem mond ellen a Teremtő Istennek. Hát kedves testvérek, amikor megjelent az első élő sejt az édes vízű tenger partján, egy sejt, állítólag abból van minden élő. Annak a sejtnek az anyaga az élettelen. Hát a sejtek anyaga az élettelen, az atomok. Föl van emelve egy új világba. Magában a teremtésben is vannak szakadékok. Ahogyan az ember föl lett emelve, mikor személyt kapott a személyes létbe. Igen. És az sem történhet meg senki által, hogy 5 árpa kenyeret és 2 halat megszaporítson egy áldással. De aki a semmiből teremtette ezt a világot, az megteheti. Jézus az élő Isten fia. Mert ezt a világot emeli föl, emelte föl föltámadásában, saját testébe, dicsőséges állapotba. És így értünk a mai szentmiséhez, amikor a kenyér és a bor a Szentlélek által a föltámadott Jézusnak lesz a megjelenése. A külseje marad kenyér és bor, hogy a hitünket meg ne törje, mert a hit több, mint a leellenőrizhető fizikai, kémiai, tudást adó ellenőrzés. Itt valakiben kell megbízni. És ez által, a kenyér és a bor által részesít minket Isten életéből, vendégel meg bennünket titokzatosan a hit misztériumaiban, hogy majd részesíthessen minket az örök élet mennyegzős asztaláról, az örök dicsőségben. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenhatalmas.